szépen a lehetőséget. Nagy nehezen ideértem, mert ugye az útlezárás miatt az autóval nem is tudtam bejönni, de mindegy, ideértem. Szóval itt vagyok, és hát igazából azért picit nehéznek érzem a helyzetemet, mert tényleg nem tudom, hogy kik vannak itt a teremben, de mégis úgy döntöttem, hogy úgy tudom csak megoldani ezt a helyzetet, hogy elmondom azt, amit én nagyon igazán fontosnak érzek erről a témáról. Azt a címet adta nekem Püspök úr, hogy a liturgia jelentőség az evangélikus egyház életében. Ugye ehhez volt?
Igen. Szerepet.
Először igazából érdemes tisztázni, hogy mi az, hogy liturgia. Mert úgy gondolom, hogy sok evangélikus fejében a liturgia csupán annyit takar, hogy az istentisztelet elején az oltári szolgálatnak az a három éneke. Most én egyértelmű, hogy a liturgia szót sokkal bűvebb, tehát én a liturgia, hogyha azt mondom, hogy liturgia, én a teljes istentiszteletet értem alatt. Tehát ez a lényeg, hogy a liturgia az istentisztelet teljes egész. A dolgot onnan kezdeném, hogy szeretnék egy kis személyes bevezetőt hozzá, mert én úgy gondolom, hogy ebben a körben nekünk nem a tudományoskodás a feladatunk. Senki nem úgy közelít hozzá. Igazából az egész istentisztelet mindenki számára elsődlegesen, tehát vagy megél egy élményt, vagy az egész nem ér semmit, mondjuk. Hogy én hogy jutottam el az istentiszteletig, ezt szeretném nagyon röviden elmesélni, mert akkor talán érthető lesz, hogy miért úgy gondolkozom bizonyos dolgokkal, ahogy. A püspök úr említette, hogy én az ő keresztlánya vagyok, de neki van egy felesége, aki az én keresztanyám is. Az én életem az egyházzenével akkor került első körben igazán, tehát ugye én zenész vagyok, tehát ez egy első megjegyzés. Én az istentisztelethez igazából az egyházzenén keresztül jutottam el. De az biztos, hogy mindenki más utat jár be. Tehát ezt nem lehet általánosítani. Én úgy jutottam el az egyházzenéhez, illetve az egyházzenén keresztül az istentisztelethez, hogy zenét tanultam, a Fóti Kántor képzőben kerültem, azért emlegettem a keresztanyámat, mert amikor 14 éves voltam, akkor megkérdezte, hogy lenne kedved fóta menni, azt se tudtam, hogy hol van meg minden, de mondta, hogy ott az unokatestvéreddel elmehettek, és jól fogjátok érezni magatokat. És hát innen kezdődött az én, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egy sorsszerű találkozásom a Fóti épülettel, szellemisége az egész egyházzenével, és hát nagyon-nagyon meghatározó azóta. És hát én úgy gondolom, hogy az életem más irányt vett volna, hogyha én fóta nem jutok el. Már csak azért is, mert nem tudom, hogy ki honnan jött, de én például egy nagyon kis gyülekezetbe tartoztam, egy szórvány gyülekezetbe, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Tokaj, Sátorajőhely, tehát ez, ahol lényegében lasszóval kell fogni az evangélikusokat. Tehát nagyon, tehát nem adódott volna nekem például közösségi élményem, vagy igazi istentiszteleti élményem, hogyha nincs lehetőségem mondjuk Miskolcon templomba menni, ahol is a keresztapám volt akkor a lelkész, illetve hogy Fóton nem érzek rá arra, hogy ez egy milyen fontos dolog. Ez az első, amit szerettem volna elmondani. Úgy gondolom, hogy mindenkinek az istentisztelethez való kötődése valamilyen személyes dolgom múlik. Nem tudom, hogy akik itt vannak, hogy mindenki a gyerekkorától kezdve belenőtte egy közösségbe és egy egyességbe, vagy pedig felnőtt korában találta. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon különböző lehet szerintem a dolgokhoz való viszonyulás. Hogyha valaki belenő valamibe, akkor egy ideig bizonyos dolgokat természetesnek vesz, illetve hogyan? Tehát azt gondolja, hogy amit ő megél gyerekkorában, az mindenütt így zajlik. Öntudatlanul is az ember úgy gondolja, hogy hát akkor mindig is így volt. Tehát akár ilyen részletek az istentiszteletben. És ezért van az, hogyha az ember kicsit, szerintem a felnőtt emberek is az istentisztelethez és a liturgiához egy picit úgy viszonyulnak, majdnem, és ezt most nem rossz értelemben mondom, mint egy gyermek, mert a legtöbb ember az istentiszteleten szeretne kapni valamit, és nem okos észre végig gondolja, hogy most mi hogy van, hanem igazából szól-e hozzá, vagy nem szól hozzá. És ez egy csomó része nagyon szubjektív. Előfordulhat az, hogy mondjuk van egy istentisztelet, amelyik valakinek nagyon sokat jelent, a másiknak meg mondjuk éppen semmit nem jelent, mert mondjuk az egyik éppen ilyen lelki állapot volt, a másik olyan lelki állapot volt, az egyiknek ez a stílus tetszik, vagy valójában a másiknak a másik. Tehát ez egy nagyon... Tehát az emberi része az istentiszteletnek egy nagyon ugyan, nehéz terep olyan értelemben, hogy hogyan tudunk mi úgy megszólalni, hogy az utat találjon a szívekbe, a lelkekbe. De az a szerencsénk, hogy a istentisztelet nem emberi csinálmány. Tehát ez a mi nagy szerencsénk, és ez az egész egyházra vonatkozik, hogy ha csak az embereken múlna, akkor gondolom már rég nem lenne ez, az valószínűleg mindenki tisztában van. Az istentisztelet is azt jelenti, hogy az Isten közelít felénk, és találkozik velünk. És hogyha ezt így fogjuk fel, akkor hát tulajdonképpen egy kegyelemként, egy ajándékként élhetjük meg az istentiszteleti alkalmakat. Megpróbálom életre kelteni ezt a gépet. Négy kis ilyen lakátszerű dolgot írtam csak ki, mert én nem, tehát nem mondom, nem ilyen elméleti dolgokat akarok elsősorban átadni, de az nagyon fontos, hogy azt tudnunk kell, hogy a keresztény istentiszteletnek van öt fontos jellemzője, amely mindegyikbe benne van, és lényegében átjárja az egész istentiszteletet. Vannak ugye latin szavak is mellette magyarul, tehát a kommunió, tehát a közösség. Az, hogy mi az Istennel és egymással közösségbe kerülünk az istentisztelet folyamán. A másik, a prédikáció, az igehirdetés, ami alatt most nem feltétlenül csupán szüken az igehirdetésnek nevezett igehirdetésnek értem, hanem bármi mást, ami igehordozó. A krédó, a hitvallás, amely szintén nem csak a apostoli vagy a níciai hitvallásban nyilvánulhat meg, hanem egy ének éneklésében, vagy akár egy mozdulatban, egy letérdelésben, ahogy a vacsora után beszéltük. Az oráció, az imádság, amely szintén átítatja az egész istentiszteletet, és az adoráció, az imádás, az Isten imádása, amely azt hiszem talán a legnehezebben megfogható dolog, hogy ez mit is jelent. Tehát az a lényeg, hogy ez az öt fontos alappillér, ez... Ezek, amelyek a istentisztelet minden részét, minden sejtjét átjárja. Tehát én most egész tudatosan most keresztény istentiszteletről beszéltem, de hogyha mondjuk speciálisan megnézik, hogy az evangélikus istentiszteletnek mik a jellemzői, akkor arra is van. Tehát. Nagyon fontos, hogy az evangélikus istentisztelet két fókuszú, tehát az ige és a szentség. Két, egy mérlegnek a két serpenyője lenne. Ugye azt nem tudom, ki mennyire van tisztában az egyház történetben belül, az istentisztelet történetével. Mondhatjuk azt, hogy az evangélikusság, hogyha ezt a kétfókuszúságot sikerül megvalósítani, akkor igazából megtalálta újra az egyensúlyt. Mert ugye a katolikus, tehát a római katolikus sok egy kicsit elmentek a szentség irányába, úgy értem, hogy ott az áldozatbemutatás játszott a legfontosabb szerepet, az oltári szentség, és ott egy picit háttérbe szorult az igehirdetés. A reformátusoknál meg inkább az igehirdetés, tehát ott az igehirdetés figyeltek, viszont az úrvacsora nagyon visszaszorult. Ezért van az, egyébként Magyarországon ugye a református hatás elég erőt az evangélikusokra, hogy nálunk is azért nem tudom, hogy hány gyülekezetben természetes, hogy minden vasárnap van úrvacsora például. Tehát gondolom változó, de hogy az anyag, hogy igazából azt kell mondanom, hogy bízom benne, hogy afelé megyünk, hogy hogy egyre inkább mindenütt ez természetes lesz, és hogyha valahol nincs, akkor azt érzem, hogy hiányzik az egyik lábam. Erről egyébként, erről a teljességről én egyszer írtam egy cikket még a liturgikus sarokban. Volt egy olyan sorozat fél évvel ezelőtt körülbelül, ahol egy-egy fontos mondatát az Isten tiszteletnek megkapták írók, lelkészek is, meg mások is. És nekem az jutott, illetve én azt választottam, hogy újjongó énekkel hirdetjük Szent neve dicsőségét. És azért azt választottam, mert én úgy érzem, hogy ez az a pont, ahol meg tudjuk fogni az Isten tisztelet igazi lényegét. És én most csak azért olvasom fel ezt a néhány mondatot, mert úgy gondolom, hogy ennél jobban nem tudnám azóta sem megfogalmazni, mint ahogy akkor. Tulajdonképpen mondhatom azt, hogy szinte végig gyötrődtem, hogy hogyan, tehát egy ilyen megszületési folyamat volt, hogy amit én úgy érzem, hogy kikristályosodott bennem, azt úgy tudja megfogalmazni, hogy ne legyen közhelyes, ne legyen banális, ne legyen túl, mit tudom én, patetikus se, vagy nem tudom. Szóval ezek mit gondolom, mindenki érzi, hogy erről beszélni igen nehéz. Hát a címben szereplő mondat az úrvacsorai liturgia része, a nagy háladó imádság a prefáció végén hangzik el, és a Sanctus tételt vezeti be. Ez az a pont az Isten tiszteleten, amikor kilépünk a racionális szavak világából, és más dimenzióba kerülünk. Erre figyelmeztet a kezdőmondat felszólítása, emeljük fel szívünket. Mostanra meghallgattuk a bibliai olvasmányokat, részünk volt a prédikációban, megvallottuk hitünket. Az ige liturgia után a szentség vételére való készülés következik. Mindkettő egyaránt fontos. Újongó énekkel. Az újongás lelkiállapot a különleges és ritka ajándék. Talán ahhoz hasonlít leginkább, mikor feltárul előttük valami, amiről nem tudjuk pontosan micsoda, de amire nagyon vágyunk, és a szívünk mélyén érezzük, hogy nélküle nem élhetünk. Ez a lelkiállapot nem feltétlenül látványos, és semmiképpen sem harsány, hanem belsőséges és felemelő. Átmossa és megtisztítja az egész személyiségünket. Az éneklés hatása közel áll ehhez. Nem is lehet igazán újongani ének és zene nélkül, mert ez túl van a szavakon és a racionalitáson. Hirdetjük. A hirdetésről először valószínűleg információk átadása jut az eszünkbe. Itt viszont sokkal többről van szó, akkor teljesítjük küldetésünket, ha az életünkkel, minden megnyilvánulásunkkal Isten jóságáról, hatalmasságáról tanúskodunk. Szent merez dicsőségét. A lehúzó erőktől megszabaduló személyiség képessé válhat arra, hogy befogadja és továbbadja azt az élményt, amit a Szent Istennel való találkozás jelent. Szent, Szent, Szent a seregek Ura, Istene. Dicsősége betölti a mennyet és a földet. Ézsaiás könyvéből a 6. rész 3. verse ez a számos. Csak akkor vagyunk képesek érzékelni azt, hogy Isten jelen van az életünk minden pillanatában, ha keresztül mentünk ezen a változáson. A prefáció és a Sanctus olyanok az Isten tiszteletben, mint egy magaslat vagy hegycsúcs. Itt az Atya élít meg néked. Utána az Agnus Dei, az Isten bárányát követően, az úrvacsorában a fiúval történő személyes találkozás adatik meg számunkra. Olyan ez, mint amikor a magasból lejöve megpihenünk, és otthonra találunk egy kis völgyben vagy tisztáson. A nagy fényesség után a belsőségesebb fény és a meghittebb perce következnek. Mindkettőre szükség van ahhoz, hogy eljussunk a megtisztulás érzéséig, az újrakezdés lehetőségéig. Tehát ez az, amivel én megpróbáltam megfogalmazni, hogy mit jelent számomra a teljes Isten tisztelet. Tehát már megint eltűnt, igen, nem baj, visszahozunk. A két fókuszú Isten tisztelet. Tehát mind a kettő, akkor kapunk egy teljes, olyan, mint amikor az ember több oldalon táplálkozik, tehát nem csak egy valamit hiszik. Az evangélium hirdető karakter, az azt hiszem, hogy mindenki számára világos, hogy nekünk mindig az isteni örömhírt kell képviselnünk a Isten tiszteleten. Az, hogy éneklő egyház, Isten tisztelete, tehát az, hogy sok ének van, hát bízom benne, hogy ez még igaz, illetve ahol esetleg nem, hogy újra lehet építeni. Én azt mondom, hogy én a zene miatt is nagyon örülök, hogy evangélikus vagyok. Mert én úgy gondolom, hogy az evangélikus énekek nagy része, a énekesünkben lévő korálok nagy része dallamát is, szövegét tekintve is igényes, tartalmas. Ezekre az énekekre készült műzenei fellobodások, nagyszerű szerzőktől való. És tényleg azt az ember örömmel hallja, hogy vannak olyan emberek, mondjuk, akik felnőtt korukban döntik el, hogy hova, melyik felekezethez csatlakoznak, vannak olyanok, akik kifejezetten az egyház zene miatt döntenek az evangélikusság mellett. Ez egy nagyon nagyszerű dolog. Mert Johann Sebastian Bach, ugye az mindenki számára nyilvánvaló, de azért azt mondom, hogy Heinrich Schütz, vagy Dietrich Buxtehude, mint olyan szerzők, akik úgy közelítettek a bibliai igékhez, hogy a legnagyobb alázatosan a személyiségeket. És az is nagyon fontos, hogy megőrizni a tradíciót, és úgy kihívásokat is komolyan venni, illetve minden korban azt a megoldást megtalálni, ami nem öncélúan új, mindenáron újat hozunk, de megtalálni, hogy hogyan jut el annak a kornak az emberéhez. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon nehéz, tehát egy nagyon szűk út, hogy az ember úgy tudja megtalálni, hogy ne dobja ki azt, ami érték, de ne legyen múzeum sem, ne legyen mindenáron csak újra törekvő, de legyen korszerű, és nem is korszerű, hanem olyan, ami tényleg el tud jutni a kortársa szívéhez elhez. Következő. Az Isten tisztelet alkotó elemei. Itt most a következő két ilyen táblázatnál egy kicsit az állandóság és a változóság témáját fogom megközelíteni. A legelső táblázaton volt az 5 alkotóelem, itt pedig most azt mutatom meg, hogy melyek azok a Isten tiszteleti részek vagy tételek, amelyek mint egy ilyen vázra vagy egy oszlopokra épül az Isten tisztelet. Előre bocsátom, hogy én most ugye lényegében a vasárnapi Isten tiszteletről beszélek. A kereszténységnek két nagy istentisztelet formája van, az egyik a mise, a másik a zsolozsma. A mise alatt én most az úrvacsorás istentiszteletet értem, a zsolozsma pedig a zsoltározós, imádságos istent, tehát a mindennapi istentiszteleteket. Na most azt gondolom mindenki észleli, hogy az evangélikus egyházban is, meg máshol is a lényeg, a mindennapi istentisztelet gyakorlatilag nagyon visszaszorul. Tehát nem is tudom, hogy vannak, talán azért még vannak olyan gyülekezetek, egy kis Csaba vagy Orosháza, vagy lehet, hogy ott sem nem. Tehát egyszerűen az, hogy minden reggel vagy minden este elmenni a templomba, az egyszerűen kiveszett, ami azért kár, mert nem ártana, hogy napról-napról valami kis, hogy mondjam, feltankolni a szakunnától, és nem csak hetente. Mindenesetre az tény, hogy a vasárnapi ünnepi istentisztelet az valószínűleg mindenkinek élménye. A vasárnap délelőtti Fűisten tisztelet, és ennek a részeit mutogatom én is közben a táblázaton, hogyha valaki hallott már műzenét, tehát hogyha valami egy mise megzenésítést, akkor ez az 5 tétel, ez mindenki számára nyilvánvaló, hogy kírje, úrje, kérje, szántos és ábrázol. Hogyha valaki emlékszik arra az 5 összetevőre, amit az első lapon mutattam, akkor azt meg lehet nézni, hogy mondjuk ezek közül a tételek közül melyik alkotó elem épül bele. Hát a kírje az egyértelműen az Isten imádása, illetve az alázatlan leborulás előtte. Kírje eleison, Uram irgalma, az ezt jelenti. És nem csupán bűnbánat, hanem egyfajta, tényleg ez az adoráció is az Isten nagyságának elismerés. A glória, ugye a karácsonyi történetből, dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön békesség és az emberekhez jó van. Tehát az angyalok éneke, tehát ilyen értelemben minden vasárnap karácsony is van, de mivel ugye feltámadásra emlékezünk, minden vasárnap húsvét is van. Ekkora gazdagságot. Krédó a hitünk megvallása. Hát ugye tényleg szóra az többnyire az apostoli hitvallást szoktuk mondani. Hozzáteszem, hogy nagyon jó lenne, hogyha a níciai hitvallás is ugyanúgy súlyjal tudna szerepelni, mert ott bizonyos dolgok sokkal bővebben ki vannak fejtve. Úgyhogy hozzáteszem, hogy a műzenei miségben a níciai hitvallás szövegét. Szántusz, a Szent Isten dicsérete, amit említettem Ézsaiás könyvből, amelynek a folytatása ugye a Hozsánna, Dávid fiának, és áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna magasságban. Ezek mind, tehát az a lényeg, hogy a liturgia szövegei lényegében mind bibliai szövegek, vagy a többségi bibliai szöveg, vagy bibliai ihletésű szöveg, tehát ezek, azt kell mondanom, hogy amikor én igazán elkezdtem foglalkozni a liturgia kikristályosodott szövegeivel, akkor azt éreztem, hogy tényleg az évezredek imádságos lelkülete, évezredek embereinek a közös hite van ezekben a szövegekben. Tehát olyan, mintha közösen faragnánk egy szobrot. És ezért nagyon fontos, hogy ne csak üljünk az Isten tiszteletben, hanem ezeket, hogyha a mélyét, a liturgikus szövegeknek a mélyét értjük, és minden szavát kicsit tudatosabban hallgatjuk, vagy mondjuk ki, akkor úgy gondolom, hogy az egész Isten tiszteletnek a mondani valója sokkal jobban eljut hozzá. Mert, hogy gondolom, hogy mindenütt lehet tapasztalni még mindig azt a hozzáállást, hogy ugye az Isten tiszteletben csak ott igényedetés a lényeg, valaki 20 percet később érkezik, mert minek kell az eleje. Nem tudom, tehát még mindenütt vannak azért ilyen fajtán mondom, gondolkodó emberek. És azt mondom, hogy ha az úgynevezett liturgikus szöveget, vagyis ha mindjárt ítéletnél ott a többire, hogyha csak mondjuk eldarálja a lelkész, nem készül rá, rosszul mondja, rossz hangsúlyozás, értelmetlen, akkor bizony erősíti is a gyülekezeti tagokban ezt az érzést. Viszont akkor attól fosztja meg őket, hogy az összes dolog, ami az Isten tiszteleten zajlik, hogyha jól végezzük az egész liturgiát, és minden összefügg, és minden egymásra épül, akkor a liturgikus szövegek segítik az igehirdetés befogadását is, akár azt mondom, hogy még segítik a lelkészt is, hogy jobban prédikáljon, vagy hogy akkor jobban, ez nem jó szó, de hogy ha ő jól elmondja a liturgikus szöveget, akkor akár kap onnan szókincset, lelkületet, hogy úgy tudjon beszélni, hogy még jobban munkálkodjék a szövegével. Mert azt kell mondanom, hogy ugye minden, tehát hiába valami erőködésünk, hogyha nincs a szentlélek. De ezt nem lehet avval elintézni, hogy akkor nem teszek semmit, mert majd van a szentlélek. Tehát a biztonságot nem lehet ezzel megindoklani. Tehát a felkészülés, hiányát. Tehát bízunk benne, hogy azért ilyen nagyon ritkán fordul elő. De minden esetre azt akarok csak mondani, hogy ha mondjuk netán egy lelkésznek a kevésbé van olyan karizmája, hogy jól tud prédikálni, akkor egy szépen, jól elmondott liturgikus szövegekkel végigvitt Isten tisztelet. Nem is azt mondom, hogy pótolni tudja ez, de akkor nem arról van szó, hogy személyfüggő lesz a dolog. Mert ha csak arra építünk, hogy a lelkész jó vagy rosszul prédikál, akkor tényleg nagyon személyfüggő, hogyha egy jól prédikáló lelkész, akkor de jó, nem, akkor megette a fenne. Hát ez ennél azért bonyolultabb. Tehát úgy gondolom, hogy pont ezért fontos, hogy hogyan végzik a liturgiát, mert tényleg mindenkinek más karizma adatot. Van, aki nem a legjobb, lehet, hogy valami másban, lehet, hogy beteg látogatásban. Vagy, tehát azért mondom, hogy ezek kiegyenlítenék az ilyen emberi különbséget. Most visszavisszük megint. Az, hogy állandó részek, az azt jelenti, hogy a szövege is állandó minden istentiszteleten. Tehát az, hogy dicsőség a magasságban Istennek, az minden vasárnap ugyanazzal a szövege van. A változó részek, az meg azt jelenti, hogy maga a rész, az benne van, csak a szövege hétről hétre változik, attól függően, ez az a negyedik tárgyán, hogy hol tartunk az egyházban. Tehát, az, hogy zsoltár. A 150 zsoltár az nagyon-nagyon fontos a keresztény liturgiában. Lényegében átítatja szinte az összes liturgikus szöveget. Az, hogy introitus, az azt jelenti, hogy bevezető zsoltár. Az Isten tiszteletén elején lévő zsoltár, azt tervezik introitusnak, ahol tényleg kifejezetten annyi a zsoltár versben összeválogatva, amely arra a vasárnapra megadja az alkalmat. Meg is mutatom, hogy mire gondolok. Holnap ugye húsvét utáni második vasárnap lesz, ennek most jó sok neve van. Az egyik neve az, hogy Misericordia Domini. A böjté és a húsvét utáni vasárnapot szoknak, de több ilyen is van, hogy latin, a zsoltárnak a latin szövegkezdete adja a vasárnap nevét. De a másik neve az, hogy a jó pásztor vasárnap. Ennek a zsoltára a az a Misericordia Domini, ez a 36. zsoltár, és így kezdődik, az Úr kegyelme betölti a földet, igéjével alkotta a mennyet, és minden seregét lelke erejével. Míg adjatok az Úrmanti igazat, az igaz ajkár szépen zend a dicséret. Adjatok hálát az Úrnak citere szóval, 10 hullulanttal dicsőítsétek, énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek. Mert az Úr beszéde igaz, és minden hűséges és cselekszik. Visszatér a keretvers, a dicsőség mondat után, az Úr kegyelme betölti a földet igéjével, alkotta a mennyet, és minden seregét lelkével. Tehát ez a zsoltár jelentőség az Isten tisztelet elején. Ugye az imádságok is változó részek, ez is az egyházi milyen téma. Nagyon fontos, hogy az imádságoknak is vannak különböző csoportjai, tehát hogy fajtái, tehát nem mindegy, hogy az Isten tisztelet melyik pontján, milyen jellegű imádság pontig el. Ugye a istentisztelet első felében van a kollekta imádság, amely azt jelenti, hogy összegyűjteni. Tehát egy mondatban összegyűjti a nap legfontosabb különbségét. Tehát tényleg egy összegyűjt mondat. Nagyon tömör. Nem véletlen, hogy a latin az egy nagyon tömör nyelv, és a kollekta imádságok eredetileg fogalmazottak. Aztán van igehirdetés utáni imádság, amely ugye a lelkésznek lehet szabadon mondott imádságait, de lehet is, ez tényleg a lelkészre van írva. És van a általános könyörgő imádság, amely tényleg egy-egy rövid mondatban olyan kéréseket fogalmaz meg, amelyek az egész közösség kérdésében. És ugye az énekek is változó részei a Istentiszteletnek. Az utolsó az táblán pedig az egyházi év van. Kicsit úgy fogtam fel megint egy kicsit ilyen ellentétekben, hogy a hétről hétre való változás, illetve az évről évre való állandóság. Ez a kettő, úgy gondolom, hogy ennek a kettőnek a jó elegye, ez az egyházi év, úgy gondolom. Nem tudom, hogy ki hogy élte meg idén a nagy hetet és a húsvétot, de számomra mindig ez a hét a legfontosabb az évről. Mert úgy gondolom, hogy itt lehet néhány nap alatt ezt a hatalmas végletet bejárni, amiből mi élünk. Tehát az, hogy hova... tehát a szenvedés és a mélység, illetve utána a feltámadás és a magasság és a fájdalom és az öröm végletei, azt hiszem, hogy itt fogható fel legjobban. És akkor tudja az ember igazán a húsvét örömet átélni, ha a nagy héten végigjárta azokat a pontokat, azokat a lelkiállapotokat, azokat a még hallott azokat a történeteket, amelyek a Krisztus szervezés történetével kapcsolatban. Tehát nem lehet megspórolni szerintem az ilyen lelki azonosulásokat sem, mert különben akkor túlságosan ilyen elegáns távolságtól tudok, és úgy gondolom, hogy vannak pontok, ahol ennél sokkal jobb. Tehát én azt szerettem volna megmutatni, hogy a tisztelettel való viszonyulás, hogyha valaki egy közösségnek hosszabb ideje tagja, akkor úgy gondolom, hogy ez egy tanulási folyamat is, hogy nem csupán érzelmileg reagál bizonyos dolgokra, hanem hajlandó arra, hogy meg is tanuljon akár bibliaismeret, akár liturgia egyes részeinek a mélyebb ismerete, akkor fog eljutni oda, hogy feltárul előtte az Isten tisztelet meg több olyan mélysége, vagy olyan pontja, vagy olyan értéke, amely első körben nem derül ki. És én azt szeretném a személyes életutam hatására mondani, hogy mindenkinek érdemes ezt a néha lehetséges, hogy egy kicsit akár munkás vagy erőt kívánó folyamatot érdemes végigvinni, mert hihetetlenül sokat kap az ember akkor, hogyha nem csak a felszínt kapargatja, és nem megszokásból van ott az Isten tisztelet, hanem minden részre oda tud figyelni. Hadd mutassam meg például a holnapi vasárnapnak egy-egy más liturgiai szövegeit, hogy megérdeztessem, hogy mit jelent az, amikor az ember tényleg pillanatról pillanatra végigköveti, úgy értem, hogy igazi odafigyeléssel a Isten tisztelet menetét. Például, hogy a Kyrie, az, most aztán a másikon van, de visszamegyek. Kyrie-re azt mondtuk ugye, hogy állandó rész, de van olyan Kyrie is, amelynek vannak hétről hétről változó ilyen betét mondatai, és ez a liturgikus könyv ad ilyen lehetőségeket. Például erre a Jópásztor vasárnapra ezt a három kérést fogalmazza meg. Úr Jézus Krisztus, aki a juhok pásztoraként győztesen tértél vissza a halálból, Uram irgalmaz. Úr Jézus Krisztus, aki nyájadat a halál árnyékának völgyén átvezeted Atyád országába, Krisztus kegyelmez. Úr Jézus Krisztus, aki a földön sem vagyott árván létedet, Uram irgalmaz. És hogyha megnézzük, hogy mi a vasárnap témája, akkor az, hogy jó pásztorként a halálból örök életre vezet. És hogyha megnézzük a kollekta imádságot, mindenható örök Isten, aki feltámasztottad a halálból nyájad jó pásztorát, kérünk, tarts meg ennünket juhai között, őrizd minden tévedéstől, és add, hogy híven kövessük őt a földön, hogy ekkor örök életének is részesei lehessünk a mennyben. Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökön. Azt akartam csak elmondani, hogy ha van egy témája egy vasárnapnak, akkor gondolom érezzük, hogy mindenütt hasonló szavak jönnek elő, hasonló gondolatok, és ezek mind erősítik azt, hogy mire elérünk oda, hogy igehirdetés következik. Addigra ráhangolódtunk a témára. És akkor sokkal jobban fel tudjuk majd fogni, hogy a remélhetőleg a lelkész is ráhangolódott ezeket keresztül, és akkor, de most tényleg ez. Most van egy nagy szerencsénk, hogy ez a jópásztor, ez benne van egy énekünkben teljesen, és hogy még mielőtt teljesen elfáradnánk, énekeljük el ezt az éneket. Ugye mindenkinél van énekes, vagy legalábbis nagyjából. Ez a 334-es. Ugye végre énekel a gondot? Ha valakinek jól esik, felállhat és tornázhat is közben.
Az Úr az élő pásztorom, és thank you. szépen!